Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket, és a mai alkalommal tovább folytatjuk megkezdett előadás sorozatunkat, aminek azt a címet adtuk, hogy az antikrisztusoktól az antikrisztusig. És az előző alkalommal, ahogy az előadó társam Víg Ágnes említettem, egy bevezető előadás volt, amelyben tisztázva lett az antikrisztus fogalmának a lényege, a Szentírás alapján, hogy kit nevezünk antikrisztusnak, milyen fő tevékenységi elemei voltak, és ezt megismerhettük János apostol első és második levele alapján. Ugye ott azt mondta János apostol, hogy aki tagadja Jézus Krisztust testben megjelent Istennek vallani, abban az antikrisztus lelkülete van. Ugye tisztázva lett, mit jelent ez a kifejezés egyáltalán, vagy ez a mondat, hogy Jézus Krisztus testben megjelent Istennek tagadni. Ugye mindazt, hogy Jézus Krisztus nem vette fel a mi emberi természetünket, nem tudott az ember helyettesévé válni, és így nem tudott példát szolgáltatni számunkra. És azt mondja János apostol, hogy aki ezt tagadja, abban az antikrisztus lelkülete van. Ezen kívül Önök a levél alapján, hogy egyáltalán az antikrisztus szónak, vagy kifejezésnek mi az értelme. Ugye az antia egy görög előképző szó, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy ellen vagy helyett, tehát egy olyan személyről, vagy egy olyan hatalomról van szó, aki úgy szól Jézus Krisztus ellen, hogy a helyébe teszi magát, miután ilyen hamis dolgokat állít az ő személyét illetően. Tehát az előző előadás tartalma ezt foglalta magába, és a mai alkalommal pedig arról szeretnék majd néhány gondolatot szólni, hogy ez az antikrisztusi szellem már az első században is jelen volt, János apostol korában, és hogy ez miként nyilvánult meg a gyakorlatba. Mert hogyha eltetszenek olvasni János első levele, 4. fejezetének a 3. versét, ott maga az apostol is elénk tárta, hogy ez az antikrisztusi szellem már az ő korában is működött. És tehát a mai alkalommal ezt kell megvizsgálnunk, hogy egészen pontosan mit értett ez alatt János apostol. Éppen ezért ennek a sorozatnak, a második előadásának ezt a címet adtuk, hogy Diotrefész, a primátus és az exkommunikáció. Ugye első hallásra látom, hogy mosolyognak, hogy talán olyan nem közérthető cím, de mindent remélem egészen pontosan meg tudok majd önöknek magyarázni, de remélem, hogy az előadás végén teljesen egyértelmű lesz, hogy ki volt az a Diotrefész, mit jelent a primátus, és mit jelent az exkommunikációnak a fogalma. De rögtön hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy ki volt ez a Diotrefész, milyen Isten ellenes tevékenység jellemezte, és hogy kapcsolódik hozzá a primátus és az exkommunikációnak a fogalma. Akinél van Szentírás, nyissa meg velem János apostol 3. levelénél, és ott az első fejezetben a 9. és a 10. verset szeretném felolvasni. Tehát János apostol 3. levele első fejezetének a 9. és a 10. verse a következőképpen szól. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttünk, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarják, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Tehát a mai alkalommal erről a két bibliaversről szeretnék bőven szólni, és ebben a két bibliaversben benne van ez a két idegen fogalom, a primátus és az exkommunikációnak a fogalma. És e kijelentések alapján vizsgáljuk meg, hogy Diotrefész életében miként nyilvánult meg ez az antikrisztusi lelkület, mi jellemezte őt. Hát kedves hallgatók, Diotrefészről annyit tudhatunk, hogy Ázsia tartományának, ez a mai Törökország területén található, az egyik gyülekezetének diktatórikus hatalmat gyakorló gyülekezeti vezetője volt, és a következő dolgok jellemezték Diotrefészt János apostol leírása alapján: mindenki fölébe helyezte magát, elsőséget kívánt mindenkivel szemben, az ő beszéde volt csak a követendő, és mindenki véleményét teljes mértékben elutasította, nem fogadta el az Isten által küldött tanítókat, és aki ez ellen felemelte a szavát, azt az egyházból kivetette. Vagyis Diotrefész úgy gondolkodott, hogy az ő beszéde, az ő tanításai sokkal, de sokkal fontosabbak, mint az Isten beszéde. Elsőséget kívánt egy keresztény gyülekezetbe, egy személyi vezetést kívánt ebbe a keresztény gyülekezetbe, és aki felemelte ez ellen a szavát, azt kivetette a gyülekezetből, írja János apostol. De hagyd tegyen fel azt a kérdést, hogy miért nevezhetjük Diotrefészt joggal antikrisztusi lelkületű embernek. Diotrefész elsőséget kívánt egy keresztény gyülekezetben. Szeretném megkérdezni, hogy helyén való ez. Hogy valaki egy keresztény gyülekezetben elsőséget kíván, és oly módon, hogy senkinek nem hallgatja meg a véleményét, az Isten beszédét háttérbe szorítja, az ő beszédét helyezi előtérbe, és aki ez ellen felemeli a szavát, az kivetette a gyülekezetből. Egy igazi jézusi lelkülettől áthatott gyülekezet, az nem egy hierarchikus szervezet. Ez nem úgy épül fel, mint ahogy manapság mondjuk egy multinacionális vállalat, hogy van egy egyszemélyi vezetés, aztán utána jönnek a vállalati tanács, és valahol a legalsó szinten vannak a dolgozók, és hatalmi szóval megvannak a dolgok oldva. Egy igazi keresztény gyülekezetnek nem ez a felépítése, hanem a keresztény közösségnek van egy ellenkező megnyilvánulási formája, amit minden esetben gyakorolni kellene, és ezt szeretném felolvasni Márk evangéliuma 9. fejezetében található meg a 35. versben, tehát Márk 9.35, és ez így szól, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindenek szolgája. És azt írja Márk evangélista, hogy egy igazi keresztény gyülekezetnek ez a felépítése, hogy ott nincs elsőségre való hajlam, ott nem lehet valaki oly módon elsőbséget kívánó ember, hogy senkinek a véleményét nem fogadja el, hanem azt mondja Márk evangélista, hogy aki első akar lenni egy keresztény gyülekezetbe, ezt úgy tegye meg, hogy szolgálja az embertársait, szolgálja a gyülekezetben lévő tagokat. És akkor itt kell nekünk megérteni, hogy a Szentírás miért negatív értelemben használja ebben az értelemben a primátus kifejezést. A primátus ez egy latin szó, és magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy elsőség. Az elsőség kérdése egy személynek, vagy egy hatalomnak, mások fölé helyezését jelenti, egy olyan magatartás formát, ami teljesen ellentétes az Isten országának az alapelveivel. Vagyis a primátus, az elsőség kérdése először egy személyben jelent meg a történelemben. Egy személyben jelent meg a történelemben, aki elsőséget kívánt mindenek fölött, aki senkinek a személyét nem nézte, aki mindenkit háttérbe akart szorítani, és erről Ézsaiás próféta beszél a 14. fejezetében, szeretném ezt szó szerint felolvasni, a 12. verstől a 14. versig, hogy ki volt ez a személy, aki elsőséget kívánt leges-legelső sorban. Tehát Ézsaiás könyve 14. fejezetében a 12. verstől így olvasom a 14. versig. Miként estél alá az égről fényes hajnalcsillag hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondtad a szívedben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakozom a gyülekezet helyén messze éjszakon. Fölébük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Nem tudom, tetszenek tudni, hogy kiről van itt szó. ki ez a személy, akiről azt mondja a Biblia, hogy egykor hajnalcsillag voltál, levettettél a földre, és méghozzá azért, mert elsőséget kívántál magadnak a mennybe, és azt mondtad, hogy majd az Isten fölé helyezem az ülőszékemet, és én magasságosabb leszek az Istennél. Ugye ez Sátán volt, aki egykor Lucifer, esthajnal csillag volt, és később Sátán, vagyis ellenség lett, a mennyben elindított egy lázadást, és ennek a lázadásnak pontosan ez volt a lényege, hogy ő háttérbe szorította az atyát, háttérbe próbálta szorítani Jézus Krisztust, és azt mondta, hogy ő majd több lesz az Istennél, és ő neki kötelező megadni az elsőbségnek a kérdését, vagyis mindenki más felett elsőbséget kívánt, az önfelmagasztalás vágya teljes mértékben eluralkodott benne, és azt mondja a Szentírás, hogy ez a lelkület indította el a viszályt a mennyben, hogy erről később Jelenések könyve 12. fejezetében lehet olvasni, és tulajdonképpen ez az elsőbségre való hajlam, ami elindította a viszályt a mennyben, később ezt tette tragédiává az egész emberi történelmünket. Vagyis a viszálykodás, az önzés, az engesztelhetetlen lelkület, kiha én nem típusú gondolkodás, ez mind-mind attól a valakitől származik, annak a valakinek a lelkülete, akit Sátánnak hívunk, és Sátán e magatartás formán keresztül megfertőzte mindazokat az embereket, akik mások fölé próbálják helyezni magukat. Vagyis ez a primátus, az elsőség kérdése jellemezte teljes mértékben Diotrefészt, és ezért lépett fel ellene János apostol, hogy olvashatjuk a harmadik levelében. Ugye azt mondja János a harmadik levelében, az első fejezetnek a 9. versében szó szerint kimondja, hogy elsőséget kíván közöttünk. És egy keresztény gyülekezet, mint említettem, nem úgy épül fel, mint egy hierarchikus szervezet, hogy van egy személyi vezetés, és aztán az az egy személyi vezetés elmondja a többieknek, hogy mit kell tenni hatalmi szóval. Diotrefész mit mondott, hogy az ő tanítását kell követni, az ő beszéde a mérvadó, és amit ő mond, azt el kell fogadni, mert tévedhetetlennek hiszi magát, és ő az az egyetlen személy, aki kizárólagosan vezetni akarja a gyülekezetet. Kedves hallgatók, a Szentírás szerint kinek kell megadni egy keresztény közösségben leges-legelső sorban a vezetést, az elsőséget? Szeretnék néhány Biblia verset felolvasni, hogy ezt alá is támasszam önöknek, hogy mennyire a Szentírás szerint elfogadhatatlan ez a diotrefészi magatartás, hogy ő elsőséget kívánt a keresztény gyülekezetben. Rögtön szeretném felolvasni Pál apostolnak a gondolatát, amit a korintusi hívőknek írt. Az első korintusi levél 8. fejezetének a 6. verse a következőképpen szól, tehát 1 Korintus 8:6. Mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Tehát nagyon szépen fogalmaz Pál apostol, hogy egyetlen egy Úr van, és egyetlen egy Jézus Krisztus van, akinek a keresztény közösségeknek át kell adni az elsőségre való magatartást, az elsőségre való dolgot, mert az Atya és Jézus Krisztus vezeti a keresztény gyülekezetet. Aztán Jézus a úgynevezett búcsú beszédében, mielőtt nem ment volna vissza a mennybe, Máté evangélium a 28. fejezetében azt is elénk tárta, hogy mi a kötelessége, milyen isteni parancs van minden keresztény embernek, menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát maga Jézus Krisztus is elmondta, hogyha egy keresztény gondolkodású ember elmegy, és tanítványá tesz más népeket, más embereket, akkor ne a maga személyét helyezze előtérbe, hanem az embereket Jézus Krisztushoz vezesse el, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki egy élő Isten, aki nem egy halott Isten, nem a hagyományból létezik, hanem egy élő Isten, mert maga Krisztus azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugyanakkor János apostol, amikor időszámításunk szerint 95 környékén Pátmos szigetén látomás formájában Jézustól kinyilatkoztatást kap, ugye ez Jelenések könyve, akkor János látomás formájában azt látja Jelenések könyve második fejezetének első versében, hogy Jézus Krisztus jár kell a hét gyertyatartó között. Ugye a hét gyertyatartó az a történelem során felállított keresztény gyülekezeteket jellemezte egészen a mikorunkig, és azt mondja János apostol, hogy Jézus jár kell a keresztény közösségek között, tehát ezzel mit akar kifejezésre juttatni, hogy ő az egyedüli elsőségre kívánt személy, akire a tekintetünket irányítani kell, mert ő az, aki gondját viseli a gyülekezeteknek. Vagyis az elsőbség kérdése mindig Jézus Krisztusé, és ami nagyon fontos, kedves hallgatók, hogy Jézus a történelem során mind a mai napig soha, de soha nem jelölt ki egy személyi vezetést egy keresztény gyülekezetben. Ilyet a Bibliában mi egyáltalán nem olvashatunk, mégpedig azért nem jelölt ki egy személyi vezetést, hogy egy személy legyen, akire a keresztényeknek fel kell nézni, és ő hatalmi szóval mondja meg, és irányítsa a keresztény egyházat, vagy a keresztény gyülekezeteket. Azért nem jelölt ki Krisztus egy személyi vezetést, és hagy említsem Blaise Pascalnak a gondolatait, aki a 17. században ezt csodálatosan megfogalmazta, amikor Pascal azt mondta, hogy Isten azért nem jelölt ki egy személyi vezetést, mert még a szenteknek is maguk felé hajlik a kezük. Ezért nem. Nagyon szépen fogalmaz Pascal, ezért nem. Hogy még a szenteknek is maguk felé hajlik a kezük, ezért egy keresztény gyülekezet legfőbb ismérve, hogy Jézus Krisztusra tekint, mint vezetőre, és nem pedig emberi vezetőkben bízik, és embereknek adja át az egyszemélyi vezetést. Természetesen, és ezt nagyon fontosnak tartanám megemlíteni, a korai keresztény közösségekben voltak vezetők, mert erről olvashatunk, apostolok cselekedeteiben, Pál apostol ír a Timóteushoz írt levelében, Titushoz írt levelében, de ezek a keresztény vezetők nem azzal a lelkülettel munkálkodtak ezekben a közösségekben, mint Diotrefész, tehát nem egy személyi vezetés volt. Ezt egészen pontosan onnan tudhatjuk, hogy és később erre szeretnék majd kitérni nagyon hangsúlyosan, hogy aztán a középkorban ez az egyszemélyi vezetés nagyon-nagyon előtérbe helyeződött, és egy apostolra vezették vissza ezt az egyszemélyi vezetést, Péter apostolra, hogy ő is egy személyi vezető volt a keresztény gyülekezetekben, aki irányított. Na ez nem igaz. Mert ha elolvassuk Péter első levele, 5. fejezetének az első és a második versét, akkor ő ott a következő kifejezést alkalmazza saját magára, vagyis Péter azt mondja, hogy ő egy presbiter társ volt. Hát nem egy olyan presbiter volt, aki egy személyben vezette az adott keresztény gyülekezetet, és hatalmi szóval megmondta, hogy mit kell cselekedni, hanem azt mondja, hogy sok presbiter volt a keresztény gyülekezetekben, és ő csak egy volt közülük. Ugye a presbiter magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy hitbeli tapasztalattal rendelkező vén. Nyilván itt nem a korra utal, hanem egy olyan ember, aki már a hitben vén, tehát egy tapasztalt ember az Isten dolgaiban. És ugyanerről olvashatunk apostolok cselekedetei 17. fejezetének a 20. versében is, mert ott pedig a következő kifejezés található, hogy gyülekezeti vének. De mindig többes számban beszél erről a Biblia. A gyülekezeti vének az apostolok voltak, és ami nagyon fontos, hogy az ő esetükben sem olvashatunk sehol a Szentírásban arról, hogy a korai keresztény közösségekben egy személyi vezetés volt, tehát még egyszer hagy említsem, nem egy hierarchikus felépítésű keresztény gyülekezetek voltak, ahol egy személyi vezetés volt, és egy személy megmondta a közösségeknek, hogy mit kell tenni, hanem azt mondja itt a Szentírás, hogy többes számban voltak ezek az apostolok, vagy presbiter társak voltak, hogy maga Péter is nevezi magát, egy volt ő a sok közül, és nem pedig egy személyi vezetés alatt működtek ezek a keresztény közösségek. Azon kívül Pál apostol a szeretett tanítványának, amikor megírja a Timóteushoz írt első levelet, akkor tessenek majd elolvasni otthon, a harmadik fejezetben szépen leírja, hogy mi is jellemezte, és mi kell, hogy jellemezzen mindenkor egy olyan embert, akit az Isten kiválasztott arra, hogy más embereknek a magatartásával nyújtson példát, a magatartásában váljon elsőkké, de ne úgy, hogy hatalmi szóval irányítsa a közösségeket. Pál apostol itt Timóteusnak a püspök kifejezést alkalmazza. Ugye a mikorunkban és végig a keresztény történelem során ez a püspök kifejezés ez teljesen más gondolatot nyert, meg nyer mind a mai napig, mint ahogy ezt a Szentírás érti, mert ez a szó, tehát ez a püspök szó, ha jól emlékszem, ez az episzkóposz kifejezés, ez a püspök szó a görög kultúrában egy polgári vagy egy vallási szervezet elnöki tisztére utalt, de itt egy keresztény gyülekezet felvigyázóját jelenti, és a püspök kifejezés az teljesen rokon értelmű a presbiter kifejezéssel. Teljesen rokon értelmű, szinte ugyanazt jelenti, tehát ami a presbitert jellemezte, vagy presbiternek nevezték, vagy püspöknek nevezték ezeket az embereket, és a püspök abban az időben szintén, nem úgy, mint manapság, szintén nem egy legfelső vallási vezetőnek számított, hanem egy olyan embernek számított, akinek az volt a feladata, hogy tanácsolja a keresztény közösségeket. Hogyha elolvassuk Timóteushoz írt első levél harmadik fejezetét, akkor Pál apostol sorolja, hogy a püspöknek mi volt a feladata, tehát nem az egyszemélyi vezetés. Ez nagyon fontos, kedves hallgatók, ezt tessenek megjegyezni, mert ilyet nem olvasunk a Bibliában sehol. Tehát a püspöknek vagy a presbiternek a következő volt a feladata, a tanítás, a prédikálás, az egyház ügyeinek az intézése, a nyáj pásztorolása és a gyülekezet megóvása a hamis tanításokkal szemben. És aztán Pál hozzáfűz egy nagyon-nagyon lényeges dolgot, amire majd Diotrefész esetében megint kitérek, az 1 Timóteus 3.2-nél, hogy alkalmas legyen a tanításra. Mit tetsz meggondolni? Mit jelent ez, hogy alkalmas legyen a tanításra? Diotrefésznél mit olvashatunk, hogy ő benne miért volt meg ez az antikrisztusi lelkület? Azt mondja János apostol, hogy ő nem fogadta el az Isten prófétáinak tanítását. Ő nem volt alkalmas a tanításra, mert ő kizárólagosan a saját dolgait, a saját maga által kitalált tanításait akarta hatalmi szóval ráerőltetni a keresztény gyülekezet tagjaira. És itt, amikor Pál apostol arról beszél, hogy egy püspök vagy egy presbiter alkalmas legyen a tanításra, az annyit foglal magába, hogy fenntartás nélkül fogadja el, amit később a 16. században Luther így fogalmazott meg, a sola scriptura elvet, vagyis egyedül a Szentírás, semmi más. Nem hagyomány, nem embereknek a tanítása, hanem egyedül a Biblia, egyedül az Istennek a beszéde, vagyis a sola scriptura tanítása. És hogyha ezeket betölti, akkor alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. És kedves hallgatók, ezeket az embereket nem atyának, vagy nem atyácskának nevezték. Nem az volt a nevük, hogy atya, meg nem az volt a nevük, hogy atyácska. Nem tudom, tetszene-e tudni, hogy aztán később ebből a szóból mi alakult ki. Engedjék meg, hogy hagy olvassam fel Máté evangélium a 23. fejezetében azt a gondolatot, hogy ezeket az embereket hogy nevezték, és miért nevezték így, és mennyire ténylegesen a keresztény közösségekben nem egy személyi vezetés volt, és mennyire elutasító volt, hogy valakit atyának nevezzenek. Ezt pedig Máté evangélium a 23. fejezetében szeretném felolvasni, a 8. verstől a 12. versig, hisz Máté a Szentlélek ihletésére a következő dolgot írja le, és ebből tökéletesen megérthetjük azt, hogy az apostolok miért nevezték magukat presbiter társnak, vagy püspöknek olyan értelemben, ahogy ezt a Szentírás elénk tárja. Tehát Máté 23. fejezetében a 8. verstől olvasom. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindannyian testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, hanem aki nagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok. Ugye nagyon egyértelmű és jelképek nélküli megfogalmazás, hogy ebben az időben hogy szólították egymást. Azt mondták, hogy te vagy az atya, akire nekünk föl kell nézni, egy személyi vezetésben irányítod a közösséget, és mivel te vagy az atya, mi fenntartás nélkül mindent elfogadunk. Ugye nem ez volt, hanem az apostolok testvérnek szólították egymást, és mindenkit, aki a keresztény közösségen belül volt, mert nem volt olyan, hogy én nagyobb vagyok valamiben te nálad, hanem egyek voltak mindenben, és aki valamiben több volt a másik embernél, akkor az, aki több volt, az szolgálta a másikat. Pál apostol ezt később a római keresztényeknek így írta le, és nagyon-nagyon szeretem ezt a bibliaverset, a 15. fejezet első 3 versében olvashatjuk Pálnak ezt a gondolatát, hogy tudjuk pedig mi, hogy akik erősek vagyunk az Úrban, egymás terhét is hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Nagyon szép megfogalmazást ír Pál apostol, hogyha én erősebb vagyok, vagy több vagyok valaminél, akkor én hordozzam a gyengébet, ne lenézzem, hanem hordozzam, és amiben én erős vagyok, azt abban a gyengét én tanítsam meg, hogy hozzám hasonlóan fel tudjon nézni. Tartozunk pedig mi az erősek, mondja Pál, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Már Pál a római keresztényeknek is leírja a legfőbb érvet, ami egy keresztény közösséget jellemeznie kell, vagyis mindezek a gondolatok, hogy egymást szolgáljátok, egymást testvérnek hívjátok, elutasítsátok az egyszemélyi vezetést, mind ez kellett, és mind a mai napig ez kell, hogy jellemezze Jézus lelkületétől áthatott gyülekezetet. Ezért volt elfogadhatatlan János apostol szemében a diotrefészi magatartás az elsőségre vonatkozóan. De az is elfogadhatatlan volt, hogy aki ez ellen felemelte a szavát, az egyszemélyi vezetés ellen az diotrefész kizárta a gyülekezetből. Ez is elfogadhatatlan volt, méghozzá úgy zárta ki Diotrefész az embereket a gyülekezetből, hogy ehhez az ő hatalmát használta. De kedves hallgatók, a Szentírásban egyetlen egyszer sem olvashatunk olyan kijelentést, hogy ha valaki egy ügyben elmondja a véleményét, és mondjuk ez a véleménye a többség véleményével ellentétes, akkor azt az embert azonnal ki kell zárni. Ilyen nincs a Bibliában. Egy keresztény közösség, nyugodtan mondjuk ki a legmessze menőkig egy demokratikus felépítettségű gyülekezet, amelyben a fej Jézus Krisztus, mindenki egyformán testvér, mindenki elmondhatja a véleményét, nem szükségszerű elfogadni a másik véleményét, de nem jelenti azt, hogyha egy ember a többséggel nem ért egyet, azt azonnal ki kell zárni a gyülekezetből, mégpedig hatalmi szóval. Ilyen nincs a Bibliában, természetesen szó van a kizárásról, és rögtön olvasom is Máté evangélium a 18. fejezetében, de a kizárásnak van egy folyamata. Máté evangélium a 18. fejezetében szeretném felolvasni a 15. verstől a 18. versig, hogy mi a kizárás folyamata, és ez pedig a következőképpen szól, tehát Máté 18. fejezetében, a 15. verstől így olvasom. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, vagy két-három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, a mennybe is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Tehát ez a kizárásnak a folyamata a Szentírás kijelentés alapján, de nagyon-nagyon fontos a kizárásnál, hogyha valaki vétkezik, akkor ne hatalmi szóval azonnal el kell távolítani a keresztény közösségtől, mert a keresztény közösségnek egy fő feladata van minden esetben, a lélekmentés. Mert ha valaki vétkezik, valami nagy dolgot elkövet, mondjuk ki, hogy az Sátán bűnbe vitte, maga is belement ebbe a bűnbe, tehát Sátán hatalmába tartja ezt az embert, és egy közösségnek nem az a főismérve, bocsánat a kifejezésre, hogy még egyet belerúgjon ebbe az emberbe, hanem valahogy próbálja ezt az embert erről az útról visszatéríteni, és nem az azonnali kizárás, és ezért mondja a Szentírás, hogy ha valaki vétkezik, akkor menjen el hozzá egy ember, négy szem közt beszélje meg vele ezt a dolgot, próbálja ráirányítani a figyelmét, hogy ez miért bűn az Isten szemébe, próbálja ebből a bűnből ezt az embert kihozni, és próbálja megnyerni, de ne hozza szégyenbe mások előtt. Ez nagyon fontos dolog. Ha én felismerek egy bűnt egy másik ember esetében, akkor tartsam meg magamnak, és ne pedig az egész közösségnek kikiáltsam, hogy az az ember mit tett. De ha a négy szem közti feddésre nem hajlik ez az ember, akkor jön a másik lépcsőfok. Azt mondja az evangélista, hogy védj magad mellé még egyet vagy kettőt, és együtt próbáljatok segíteni. Tehát még inkább próbáljátok ezt az embert erősíteni abban, hogy ebből a bűnéből próbáljon kijönni. Védj magad mellé még egyet, vagy még két embert, és próbáljatok rajta segíteni. Hát kiírtam magamnak egy mondatot, hogy ez mennyire nagyon-nagyon fontos dolog, és mennyire ez egy finom dolog, egy finom folyamat, nem pedig egy durva dolog, hogy embert kizárni a közösségbe, hanem a megmentés a lényeg. És ez a mondat Ellen Gould White Jézus élete című könyvében szerepel, és így szól, minden erőfeszítésed a gyógyulására irányuljon, lelki sebek kezelésekor, a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. Tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, de azt mondja a Biblia, hogy ha magad mellé vettél két vagy három embert, és erre se hajlik, csak akkor vidd ennek az embernek az ügyét a gyülekezet elé, és hogyha itt sincs eredmény, akkor nem tudunk mit tenni, akkor ki kell zárni a közösségből. De azt mondja Pál, hogy amikor egy ilyen emberrel beszéltek, vagy beszélünk, így mondja ezt a 2 Korintus 5:20-ban, hogy szóljatok úgy, mintha az Isten szólna általatok. Vagyis az az ember ne a feddést érezze, ne a megvetést érezze, hanem a segítő szándékot. De hogyha ezek után sem akar ezzel felhagyni, akkor el kell engedni, és azt mondja a Krisztus, hogy legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. Mit tetszene gondolni, ez mit jelent? Hogy legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Hát nem azt, hogy gyűlöljük meg ezt az embert. Nem azt jelenti. Meg nem azt jelenti, hogy ország világ előtt teregessük ki ennek az embernek a hibáit, és viselkedjünk úgy vele, mint mondjuk egy leprás emberrel. Nem ezt jelenti. Hanem tekintsetek erre az emberre úgy, mint egy elveszett bárányra, akit vissza kell hozni a nyájba. Ezért mondja, hogy tekintsetek rá úgy, mint a pogányra és a vámszedőre, egy elveszett bárányra, akit vissza kell valamilyen úton, módon hozni a keresztény közösségbe, vagyis ne szakítsatok meg vele minden kapcsolatot, el kell bocsátani a keresztény közösségből, mert ha nyíltan vállalja azt a bűnét, és ezzel még dicsekszik is, akkor nem méltó arra, hogy a keresztény nevet viselje, el kell bocsátani. Ezért mondja Jézus Máté 18:18-ban, hogy amit megkötök a földön, a mennybe is kötve lészen, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ugye a kötés mit jelent? Ez egy szövetségkötés ember és Isten között, de ha valakit el kell oldani, vagyis el kell bocsátani a közösségből, mert nyíltan vétkezik csak ezzel a lelkülettel, és megjárva ezeket a lépcsőfokokat, és hogyha az az ember nem változik meg, nyíltan vállalja ezt a bűnét, akkor el kell bocsátani. Igen ám, de Diotrefésznél nem ez volt a lényeg. Diotrefész nem azokat zárta ki, akik nyíltan vállalt erkölcsi vétekbe estek. Nem ezeket zárta ki Diotrefész, hanem azokat, akik felemelték a szavukat az egy személyi vezetés ellen. Ezeket zárta ki Diotrefész, mert magát tévedhetetlennek tartotta. Kedves hallgatók, azt, hogy Diotrefész életében megnyilvánult ez, hogy ő kizárta hatalmi szóval azokat, akik felemelték a szavukat az egyszemélyi vezetés ellen, és nem pedig azokat zárta ki, akik nyílt erkölcsi vétekbe estek. A középkorban így jutott ez a magatartás forma kifejezés, hogy exkommunikáció. Ez ennyit jelent, hogy kizárás. A középkori egyház alkalmazta az exkommunikációt, a kizárást, vagy ahogy ezt a latin kifejezéssel illették, hogy anatéma sit, kiátkozás. Tehát a primátus az elsőségre vonatkozott Diotrefész esetében, aki nem fogadta el az ő elsőségét, azzal mit tett Diotrefész? Kizárta, vagyis létrejött az exkommunikációnak a fogalma. És aztán a harmadik dolog, amit János apostol felemlít, hogy Diotrefész nem csak elsőséget kívánt, nem csak kizárta a közösségből azokat, akik nem fogadták el az egyszemélyi vezetését, hanem azt is írja János, hogy nem fogadta el a prófétai szót. Miért? Mert ebből egyenesen következik, ha valaki azt gondolja magában, hogy ő a keresztény gyülekezetben ő az első, és ő a vezető, aki nem hallgatja meg mások véleményét, és aki ez ellen felszólal, azt eltávolítja a köréből. Ebből egyenesen következik a harmadik dolog, hogy a saját beszédét fontosabbnak tartja az Isten prófétájának beszédénél. Ebből ez egyenesen következik, vagyis Diotrefészt ez a három dolog jellemezte. Elsőséget kívánt, aki vele nem értett egyet, kizárta a közösségből, és háttérbe szorította a bibliai szót. Ezért vált Diotrefész az antikrisztusi lelkület meghatározó személyévé. Hát engedjék meg, hogy akkor még egyszer összefoglaljam, mi az antikrisztusi lelkület János apostol szerint a harmadik levele alapján. Elsőség igény mindenki felett. Aki ezzel nem ért egyet, hatalmi szóval való kizárás, és saját tanításának fölébe emelése az Isten beszédénél. Ez a három dolog jellemezte Diotrefészt, és ezt kell nekünk megérteni, hogy Diotrefésznek ez volt a magatartása, és ebből a magatartásból hogy alakult ki később János apostol után, mintegy három évszázaddal, az időszámításunk szerinti 4. században, hogy alakult ki a diotrefészi magatartás a hatalmi kereszténység életében, mert sajnos a 4. században a hatalmi kereszténység legfőbb magatartásává vált ez a diotrefészi magatartás. És itt kell majd megértenünk a primátus és az exkommunikációnak a fogalmát. Mert mind a kettő megvolt Diotrefésznél. És kedves hallgatók, röviden vegyük sorba, hogy vajon a Szentírás kijelentései alapján a primátusnak, vagyis az elsőség igényének, az exkommunikációnak, a kiátkozásnak, kizárásnak, és vajon az Isten beszédének háttérbe helyezésének van-e bibliai alapja. vajon ezt a magatartás formát alá tudjuk-e támasztani a Szentírás kijelentései alapján. Mert egyértelműen láthatjuk, ha megértjük, hogy Diotrefész miért viselkedett így, és milyen lelkület uralkodott Diotrefészben, akkor már most választ tudunk adni ezekre a kérdésekre, hogy van-e bibliai alapja az elsőségnek, az olyan fajta kizárásnak, hogy aki nem ért egyet az egyszemélyi vezetéssel, és van-e bibliai alapja annak, hogy előtérbe helyezzem a saját beszédemet, a saját gondolataimat, a saját tanításaimat a Biblia beszédénél. Hát az időszámításunk szerint 200 után kezd feltűnni a történelemben a primátusnak a kérdése, és erre először első István hivatkozik, aki Péter elsőségére, mint hagyományra hivatkozik a primátus kérdésére, majd a 4. században ugye az a híressé vált Biblia szakasz, amiről később szó is lesz nagyon bőven, Máté evangélium a 16. fejezetében a 18. és a 19. verset mind a mai napig felhasználják a primátus kérdésének az alátámasztására, mondván, hogy Péter apostol első volt a keresztény közösségben, ennek az elsőségnek mi a jogfolytonos utódai vagyunk, vagyis azt, hogy mi egyszemélyi vezetésben irányítjuk a keresztény egyházat, ennek van bibliai alapja. Hát azt kell, hogy mondjam, nincs, mert Péter első volt az apostolok között. Mit mondott magáról Péter apostol, hogy ő micsoda? Presbiter társ. Szeretnék néhány gondolatot felolvasni abból a könyvből, aminek az a címe, és ezt ajánlanám is, hogy Róma tantételei a Biblia fényében, vagyis a 4. századtól mind a mai napig a hatalmi kereszténység életében miként nyilvánult meg ez a diotrefészi magatartás. Miként nyilvánult meg az elsőbségre kívánás, miként nyilvánult meg az exkommunikációval és a kizárás, és miként nyilvánult meg, hogy a saját tanításait a Biblia tanításai fölé helyezte. Itt érthetjük meg, hogy a mai előadásunknak miért ezt a címet adtuk, hogy Diotrefész, a primátus és az exkommunikáció. Én most néhány gondolatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből. Ezeket a gondolatokat maga a hatalmi kereszténység képviselői írták le szó szerint, tehát nem egy olyan ember, aki ennek az egyháznak valami kívülálló valakije, hanem az egyházban lévő emberek írták le magukról, és aztán mikor felolvasom, akkor kérem szépen, hogy emlékezzenek arra vissza, hogy Diotrefészt mi jellemezte. Tehát az első dolog, ami Diotrefészt jellemezte, mi volt? Hogy mit mondott János apostol, hogy miért elfogadhatatlan a magatartása? Mi volt az első? Hogy mit kívánt ő? Elsőséget. Hát akkor hagy olvassam fel ebből a könyvből azt a gondolatot, ami először az első vatikáni zsinat, nyilván ez már az egész középkorban megvolt természetesen, de írott formában már megjelent az első vatikáni zsinaton 1870-ben, és ez pedig a következő gondolat. Körültekintően megfogalmazza a zsinati végzés ennek a püspöknek, mint az egyház fejének előjogait, azoknak tartalmát és lényegét. Ezért tanítjuk és kijelentjük, a római egyháznak az Úr rendelése alapján uralkodói joga van minden egyház felett. Valamennyi hívő és rend köteles, hierarchikus alárendeltségben iránta igaz engedelmességet tanúsítani, a római püspökkel való egység megőrzése által. Krisztus egyháza egyetlen nyájat alkot a legfőbb pásztor vezetése alatt. A római püspök minden hívő legfőbb bírája. A római szentszék ítélete ellen senki nem fellebezhet, mivel nincs ennél magasabb tisztség, és senki nem bírálhatja felül annak ítéletét. Szeretném megkérdezni, hogy ez jellemezte Diotrefészt? Ugye teljes mértékben ez jellemezte Diotrefészt, ezért írja János apostol, és ezért mondja, hogy ez a diotrefészi magatartás később megjelent már a középkori egyháznak az életében is, ez az elsőbségre, vagyis primátusra való készség. Aztán nézzük meg a második diotrefészi magatartást, amikor is azt tártam önök elé János harmadik levele alapján, hogy aki nem értett vele egyet, azt kizárta az egyházból, vagyis exkommunikálta, ott volt a kizárás, ami később a középkorban az anatémoszit, vagyis kiátkozás fogalmat nyerte. Tehát a következő gondolat pedig így szól. Aki tehát azt állítja, Szent Pétert nem maga az Úr Krisztus tette az egész egyház fejévé, azaz Péter és utódai nem isteni jog alapján feje az egész egyháznak, vagy pedig, hogy a római püspök nem Péter utóda ebben az elsőségben, az kiközösítessék. Tévedhetetlenül megállapították, aki tehát azt állítja, hogy a római püspöknek csak felvigyázói és vezető tiszte van, ugye ez jellemezte az apostolokat. Tehát azt mondja, hogy aki azt állítja, hogy a római püspöknek csak felvigyázói és vezető tiszte van, nem pedig uralkodói joga az egész egyház felett, mégpedig nem csak hit és erkölcs terén, hanem mindazokban a dolgokban, amelyek az egész földön elterjedt egyházra tartoznak, vagy aki azt állítja, hogy a római püspöknek csak nagyobb része van a hatalomban, de nem ővé egyedül a legfőbb hatalom egész teljessége, vagy hogy a hatalmát nem gyakorolhatja rendszeresen és közvetlenül, mind az egész egyház és az egyes egyházak felett, mind pedig az egyes pásztorok és hívők felett, az kiközösítessék. Szeretném megkérdezni, ez jellemezte Diotrefészt? Hogy aki nem értett egyet az egyszemélyi vezetés ellen, azzal ő mit csinált? Hatalmi szóval kizárta. Aztán megjelenik ez a gondolat, hogy aki azt állítja, hogy a püspököknek csak felvigyázói és vezetői tiszte van, nem pedig uralkodói joga az egész egyház felett, ők maguk mondják, azzal mit kell tenni? Ki kell közösíteni, vagyis anatéma szit, kiátkozás. És aztán nézzük meg utoljára a harmadik dolgot, hogy Diotrefész mit tett ezután harmadszorra, tehát elsőbség, kizárás, és mi jött ezután? Az exkommunikáció megvolt, a saját szavát fölébe emelte az Isten szavánál, és azt mondja János apostol, hogy nem akarja elfogadni a prófétáknak a beszédét. Hát ugye azt is tudhatjuk, hogy a hatalmi egyház az időszámításunk szerinti 4. század óta hit alapját nem a Bibliára vonatkoztatja, hanem a legfelső vezetésre, a legfelső vezetés határozataira, amit fegyelemmel el kell fogadni. Tehát ott a fegyelem kérdése a döntő, hogy alá kell vonatkoztatni mindenkinek magát ennek a fegyelemnek, és nem az a lényeg, hogy mit mond a Biblia. Ugye a történelemből ezt is alá tudjuk támasztani, ez se egy emberi kitaláció, hogy sajnos a történelmünknek, főként a középkor történelmének a 4.-5. századtól mintegy 1000 évig nem véletlenül neveztük sötét középkornak. Az a könyv, ami egyedül világosságot tudott volna nyújtani az embereknek, az háttérbe szorult. És előtérbe került az egyház hagyománya, és mindazok a gondolatok, és mindazok a tanítások, amit az egyházi teológusok, egyházi emberek írtak, főként az augusztinuszi tanítás került előtérbe, és teljesen háttérbe szerült a Biblia tanítás, hogy a sola scriptura elvet a luterék hozták vissza a 16. században, és ezért volt hatalmas a reformáció, hogy végre Luther felhívta, és az előreformációs mozgalmak felhívták az emberek figyelmét arra, hogy gondolkodjanak hit kérdéseiben, nem a hagyomány a legfőbb ismér vagy keresztény ember életében, hanem mit mond a Biblia. De sajnos Biblia nem volt. Hanem mi volt? Hogy mi volt a fontos? Az egyház tanítása, és nem pedig a Biblia. Ugye egy híres egyházi gondolkodó meg is jegyezte, hogy az egyház meg lehet a Biblia nélkül, de nem lehet meg a hagyomány nélkül. Ezt se én találtam ki. Ez is egy leírt gondolat. És kedves hallgatók, a nagy kérdés az, hogy mi a fontosabb, a fegyelem vagy az Isten szava. Diotrefésznél mi volt a fontosabb? Ugye nem az Isten beszéde, hanem fegyelmet tett a keresztény gyülekezetben, és aki ennek a fegyelemnek nem vetette alá magát, vagyis felszólalt a primátus elve ellen, azzal mit tett Diotrefész? Kizárta a gyülekezetből. Vagyis, kedves hallgatók, ezt kell nekünk megérteni, hogy már sajnos János apostol korában, ahogy ő ezt leírta, az első levelében, leírta a második levelében, leírta a harmadik levelében, az első század végén már működött az antikrisztusi lelkület. Mondja János, hogy már a világban van, egy személyben ez már kimunkálódott, de a legelső sorban Sátán volt az, aki ezt behozta a történelmünkbe. Ezt később nagyon-nagyon sok ember átvette. János megemlíti Diotrefészt, de aztán eltelt János apostol után megközelítőleg 3 évszázad, és ez a magatartás, a primátus, az exkommunikáció, a sola scriptura elv háttérbe szorítása megjelent a hatalmi kereszténységnek az életében. És én utoljára, és ezzel szeretném az előadást zárni, szeretnék felolvasni egy tanulmányból, egy Paulo Ricca nevezető ember írta, ugye ő egy egykori valdens mozgalomnak a leszármazott, ugye a valdensek voltak azok, akik a középkorban hegyekbe kellett, hogy meneküljenek, elüldözték őket, mert ugyanígy felemelték a szavukat a diotrefészi magatartás ellen, és Paulo Ricca pedig hát ezeknek a leszármazottja, és megírta ezt a tanulmányt, aminek az a cím, hogy pápaság, mint ökumenikus probléma. Ebben teljes mértékben kifejti, hogy a primátus, az exkommunikáció és a Biblia háttérbe szorítása mennyire Isten ellenes fogalom, és a Biblia milyen értelemben fogadja el egyedül és kizárólagosan a primátusnak a fogalmát, és ennek a tanulmánynak a 30. oldaláról a következő gondolatot olvasom. Mindenekelőtt Jézus Krisztus igéjének és szent lelkének primátusát kell megszilárdítanunk az egyházakban és az egyházak között. Ennek a primátusnak nem arra van szüksége, hogy közvetítsék vagy képviseljék, hanem hogy higgyék és éljék. Ha Krisztus az első, senki nem akar majd mellette, rajta kívül, vagy az ő helyén azzá válni, sőt mindenki boldog lesz, hogy az ő primátusát, a kegyelem primátusát élvezheti, és nem fog helyette másokat keresni. Ha Krisztus a hit élő és ható középpontja, senki nem merészeli magát ő fölé helyezni, vagy az ő elsőségét bármiféle szervben vagy struktúrában megtestesíteni, bármi legyen is az, ami így módon az egyház egységének középpontjává válna. Tehát csodálatos gondolat, hogy ahol Jézus Krisztus az első, ott senki nem akarja majd a primátus igényét elvenni tőle, és magát Krisztus fölé helyezni. Vagyis, kedves hallgatók, a primátusnak ilyen értelemben, ahogy Diotrefésznél megnyilvánult, az exkommunikációnak, ahogy Diotrefésznél megnyilvánult, a Biblia háttérbe szorításának, ahogy Diotrefésznél megnyilvánult, semmi, de semmi szentírási alapja nincs. János apostol azt mondja, hogy ez az antikrisztusi lelkület következménye, ami Sátántól származik, és mindazok az emberek, akik megismerték a Bibliát, akik megismerték Jézus Krisztus személyét, elutasítják a primátus, az exkommunikáció és a Szentírás háttérbe szorításának a kérdését. A mai alkalommal ennyit szerettem volna önök elé tárni, és ugye most már azért az előadás elején láttam, hogy tetszettek rám nézni, és mosolyogtak, amikor használtam a primátus és az exkommunikáció kifejezését. Ugye ilyen értelemben most már egyértelmű, hogy mit jelent ez a diotrefészi magatartás, és szeretném még hirdetni, hogy aki esetleg nem tudja, megjelent az Andreas Helwig Antikrisztus Románus című könyv, ami a 666-ról szól. Ugye, hogy mi is az a 666 a Biblia alapján? Ugye Andreas Helwig a Lipcsei Egyetemnek a rektora volt, 1612-ben írta meg ezt a könyvét. Tehát aki még bővebben szeretne tudni az antikrisztus kifejezés lényegéről, ebben a könyvben elolvashatja. Tehát a mai előadás eddig tartott. Köszönöm szépen a figyelmüket.